Márk második rész 13-tól 22-ig belső terjedő szakasz. És ismét kiment a tenger mellé, tudnék Jézus, és egy egész sokaság ment ő hozzá, és ő tanította őket. És amikor továbbment, látta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszerű helyen ült, és mondta néki, kövess engem, és felkelvén követte őt. És lőn, amikor ő ennek hátában asztalhoz ült, a vámszerőt és bűnösök is sokan odaültek Jézussal és az ő tanítványaival, mert sokan voltak, és követték őt. És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszerőkkel és bűnösökkel, mondták az ő tanítványainak, mi dolog, hogy a vámszerőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik? És amikor ezt hallotta Jézus, mondta nékik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. A János és a farizeusok tanítványai pedig bőtöltek, odamentek azért, és mondták néki, mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai bőtölnek, a te tanítványaid pedig nem bőtölnek. Jézus pedig mondta néki, ha vagy bőtölhet-e a vőlegény nász népe, amíg velük van a vőlegény. Ameddig a vőlegény velük van, nem bőtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőtölni fognak azokon a napokon. Senki sem var pedig új posztóból foltott óruhára, máskülönben, ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak, hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. Ámen. Meghagyjuk magunkat és imádkozunk.
Ahogyan a Miki már említette, ez az advent második vasárnapja. Úgy látjuk, hogy még mindig magasabb vagyok, mint a Miki. És amikor az adventról van szó, az egyik gondolat az, hogy mi várjunk Jézust. De van két kérdésem azt. Az egyik azt, hogy hogyan várjunk, és a másik azt, hogy milyen ez a Jézus. Ha nézem, hogy én mit csináltam tegnap, volt egy keresztény könyvvásár. És akkor az egész nap az volt, hogy a vásárlás. Hogy mit kell vásárolni a karácsonynak. És amikor este hazaindultam, alig tudtam átjönni a városon, mert mindenki vásárolt. És akkor egy kicsit azt láttam, hogy az advent most már nem azt, hogy várjunk az igazi oka, hogy miért van karácson, hanem azt próbáljunk nézni, hogy mi az, amit tudunk vásárolni, hogy milyen sokat tudunk vásárolni, harcolunk azzal, hogy mi a megfelelő ajándék a megfelelő embernek, és soha sem találjunk azt, amit megfelel, amikor odaadjunk, azt nem igazán sikerült ebben az évben. És de mégis valahogyan így várakozunk. A vásárlással. És az a reménységem, hogy mi tudunk egy kicsit másképpen várni ebben az évben. De az, hogy mi tudunk másképpen várni, fontos, hogy van egy tiszta képünk arról, hogy kicsoda Jézus. És azt a Jézust, amit mi látjuk az új szövetségben. Esetleg, ha egy szót tudnék mondani róla, ami igaz volt róla, abban a társadalomban, ahol ő volt. Ő egy radikális ember volt. Ő nem csinálta dolgokat, ahogyan a szokványos ember csinálta. Ő mindig másképpen csinálta. És ebben az igében látjuk azt. Látjuk, hogy milyen radikális volt az ő gondolkodás. Nem egy hétköznapi gondolkodás. És az lenne az én reménységem, hogy mi tudunk tanulni abból. És egy pozitív értelemben, hogy mi is tudunk olyan radikális lenni, mint Jézus. Aki kapott egy vázat, látja, hogy 3 pontból áll. Az első az volt egy radikális kérdés. Látjuk itt a Márk evangéliumban, amikor Jézus találkozott Mátéval. Ugyanezt olvasunk a Máté evangéliumban a 9. részben, és a Lukács evangéliumban a 5. részben, amikor Jézus hívott Mátét. Hívott ez a Máté. Máté, annyit tudjunk róla, hogy ő egy vámszedő volt. Ki az, aki szereti a vámszedőt? Van valaki, aki örül, amikor kap egy levelet az apektól? Én nem tudom, de a mai napig, amikor jön egy level az apektól, egy kicsit a gyomrom összemegy, és kezdek, mit csináltunk rosszul most? Milyen büntetést fognak szabni most? Milyen adót kell fizetni most? És azt kell látni, hogy az első században a vámszedő nem volt egy népszerű ember. Az egyik dolog, amit igaz volt a vámszedőről, hogy a legtöbb zsidó azt mondta, egy vámszedő az egy hazaáruló. Mert a vámszedő ő szedi a pénzt, amit tovább meg Rómában. Egy hazaáruló. Hú, milyen rossz. Akkor azt tudunk mondani, hogy ez az ember, én emlékszem, egy 20 évvel ezelőtt, amikor néha mentünk Erdélybe. És az ember átmegy a határon. Mindjárt tudjuk, hogy milyen érzés volt ott átmenni a határon, vagy visszajönni, és akkor ott van egy hosszú sor. Én emlékszem egyszerre, mentem egy református ifjúságival oda egy csendes hétre, és visszajöttünk. Nagyon öröltünk, nem volt sor előttünk. A busz oda jött egyből a sorompóhoz. A határőr, a Máté, oda jött, kérte az útleveleket, fogta őket, bement abba a kis fülkebe, oda rakta az útleveleket az ablakba, és elment. Egy óra, másfél óra, ott vagyunk a buszon, ha jól emlékszem, ez kb. Hajnal 6-kor volt, és végre a busz sofőr bement, érdeklődni, hogy mi van, visszajön, az ülés mögé kiszed 24 kis doboz sör, beviszi a sör, oda teszi az asztalra, az ember sohasem nézte az útleveleket, visszaadja. És mit láthatunk? Olyan alázat, amikor egy ilyen ember bánik az emberekkel. És hogyan, mi a mi véleményünk arról az emberről? Mert ráadásul tudjunk azt, hogy ott Erdélyben a legnagyobb házak, a legjobb helyen kilakotott, a határőr, aki nagyon sok pénzt tudta szedni abból az ő munkájából. Ugyanez volt a helyzet. A Máté egy ilyen ember volt. Az emberek utáltak őt. Ő volt a gonosz, ő volt aki kihasználta minket. Ő nem volt a egyszerű ember. Ráadásul az ószövetségi törvénye szerint, amit olvasunk a 3. Mózes 20. részben, az 5. versben, egy ilyen ember egy olyan kategóriába tettek a gyilkosokkal, azok az emberek, amit loptak, azt mondták, hogy a bíróság előtt egy ilyen ember nem tud tanúskodni. Egy vámszedő nem tud tanúskodni. Mert az ő mondani való, az nem megbízható. Ő mindig hazudik. Ő mindig többet kér az embertől, mint valóban kell fizetni. Ilyen volt. De azt kell mondani róla, hogy ő jól él. Anyagilag ő nagyon jó lett. Volt egy jó visitation. It garments our visitation. Kényelem ben élt. Biztonságban élt. És az egyik nap oda jön Jézus, és Jézus azt mondja neki, hogy kövess engem. A Máténak komoly árat kellett fizetni, amikor ő hozta azt a döntést, amit ő hozott. Én azt mondom, hogy a Péternek és egyéb tanítványoknak sokkal egyszerűbb volt. Ők ott dolgoztak, mintek forgatni, szedte egy-két halat a vízból, nem volt nagy beruházás, ráadásul valamikor tudtak visszamenni oda, mert nem volt nagy munkaadó neki. De amikor a Máté hozta azt a döntést, hogy én fogok követni Jézust, akkor lényegében ő kellett otthagyni egy nagyon biztos állást. És azzal a tudattal, hogy ha én fogok követni Jézus, ha én ezt itt hagyom egyszer, soha sem tudok visszamenni erre a munkára. Nem lesz egy ilyen lehetőség. Nagyon nagy árat kellett fizetni. Én azt mondom, hogy a Máté sokkal nagyobb árat kellett fizetni. Ilyen értelemben. Mint a többi tanítvány, aki követte Jézust. Mindenki valami árat kellett fizetni. Kellett látni, hogy érdemes-e követni Jézust. És ugyanaz a kérdés van minden embernek. Érdemes-e követni Jézust? Mi az, amit fog kell adni? Vagy mi az, amit kapjuk? Jobb vagy nem? És azt kell mondanom a legtöbb ember, amikor néznek, hogy mi az előnök és hátránya. A legtöbb ember azt mondja, hogy köszönöm, nem. Inkább a biztonság, ami az anyagi dolgok adnak, az jobb nekem, az fontosabb nekem, mint a lelki biztonság. És én azt mondom, hogy mindnyájunk kell nézni a mi életünk. Miben bízunk igazán? Mi bízunk az anyagi hátterünkben? Mi bízunk tárgyakban? Vagy mi azt mondjuk, hogy én szeretnék követni Jézus Krisztus minden arra. Én látom, hogy Jézus Krisztus nélkül reménytelen az élet. Nincs élet Krisztus nélkül. Máté hallotta ezt a kérdést, és ő vállalt. Ő azt mondta, hogy tudom az árat, én kész vagyok fizetni, én szeretnék követni Jézus. Mert ez az egyetlen út Istenhez. Csak ez által tudok üdvözölni. Máté hallotta a kérdést, és ő úgy döntött, hogy ő fog követni. Nézzünk tovább. Ő nem csak úgy döntött, hogy ő követ, hanem ő utána segített Jézus folytatni, valami, ami nagyon radikális volt. Az volt, hogy a Máté mondhatjuk az ő megtérése után, ő rendezte egy nagy vacsorát. Ki hívott erre a vacsorára? Az ismerőség. Ő hívott a többi vámszedőt. Ő hívott a bűnös embereket, akivel ő együtt volt napról napra. És valószínűleg ott a saját otthonjában ő rendezte egy nagy vacsorát. A főzőn day Jézus Krisztus volt. Olyan fontos volt az, ami történt az ő életében, hogy Máté azt mondta magának, hogy én nem tudok csendben maradni. Én nem muszáj, hogy én mutatom ezt az én ismerőségnek. És hívta őket, hogy ők tudnak találkozni Jézussal. A munkatársukat, a szomszédokat. Lehet, hogy a Máté nem tudta hívni a szomszédokat, mert az, hogy ő vámszedő volt, akkor ők nem akartak kapcsolat vele. De volt ismerőség. Volt a munkatársak, és hívta őket. És Jézus örömmel találkozott velük. És mi történt? A farizeusok és ezek az emberek, írástudók kezdtek Jézus háta mögött mondani azt, hogy mi van vele? Hogyan mér találkozni ilyen emberekkel? Hogyan mér leülni egy asztalnál ilyen emberek? Jézus a következőt válaszolt. Ő azt mondja, hogy kinek van szükség egy orvosra? Az egészséges embernek, vagy a beteg embernek? És nyilvánvaló a logikus válasz arra a kérdésre az, hogy a beteg ember. Az orvos nem csinálja azt, hogy ott marad a rendelőben, és ha jön egy beteg, azt mondja, hogy mindjárt ellenni, esetleg én fogok kapni valami betegeséget tőle. Az orvos feladata meggyógyítani a beteg embert. Látjunk a kép, amit ez a beteg ember az lehet összehasonlítani a bűnös embernek. Az orvos lehet összehasonlítani Jézussal. Jézus nem jött ahhoz az emberhoz, aki meg volt győzve arról, hogy ő nem bűnös. Jézus nem tudott segíteni őt. Mert ő nem volt hallandó oda menni Jézushoz. A beteg ember, aki látta, hogy beteg vagyok, és kell segítség. A Máté, aki látta, hogy igenis bűnös vagyok, és fordulnom kell Jézushoz. Át kellett neki. A Máté evangéliumban, amikor Máté leír ugyanezt a történet, saját magáról, ő a következőt mondott ezután. Ő azt mondja, hogy menjetek és tanuljatok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarom, és nem áldozatot. Jézus két dolgot mondott. Először beszélt az orvosról és a betegről, és ő, ez volt az ő magyarázata, így hivatkozott az ember logikára. A logika az, hogy a beteg megy az orvoshoz. De utána Jézus adott még egy oka, hogy ő miért csinál, amit csinál. És az a Biblia oka. Amikor ő visszamegy az Ószövetséghez, és próbál mutatni a farizeusnak, hogy mi az, ami igazán fontos. És megint az Ószövetségből ő mutat neki, hogy az az áldozat, amit te hozol, az rendben. De az igazi kérdés, mi van a szíveddel? Mi van a szívedben? Az az áldozat, amit hozol, te csak szokásból hozol azt, Csak azért csinálod, mert az illik csinálni. Mi esetleg mondhatunk, hogy miért járunk Isten tiszteletre? Azért, mert egy keresztény embernek illik azt csinálni vasárnap délelőtt. Ha mi csak szokásból és hagyományból jövünk az Isten tiszteletre, az lényegében ugyanaz, mint az Ószövetségben, amikor azok az emberek szokás és hagyományból hoztak egy áldozatot Istenhez, de nem volt semmi a szívükben. Jézus azt mondta, hogy irgalmasságot. Azt az irgalmasság, ami szívból jön, az, ami fontos. Nem az, hogy mi csak odaálljunk, és mi mutatjunk, és itt megítéljük, hogy milyen az a másik ember, ahogyan a farizeusok csináltak. Hanem egy egészen másképpen gondolkodás volt. Hogy igenis mi oda menjünk a beteg emberhez. És én azt látom, hogy van egy veszély az egyházban, esetleg mondhatom, hogy van, látom egy veszély itt a gyülekezetben, hogy valahogyan mi elválasztjunk a mi hívő életünk, a mi mindennapi életünktől. Mi vasárnapon keresztények vagyunk, de hétközben nem. Vagy legalább senki nem tudja arról, hogy mi keresztények vagyunk. A hétvégén beszéltem egy férfival, és mondta, hogy ismer valaki, aki jár a gyülekezetbe. Azt mondja, hogy 20 éve együtt dolgoztunk, az a férfi, aki ott volt, már nyugdíjban ment, már nem dolgozik együtt vele, de mondta, hogy legalább 10 évet együtt dolgoztunk, mielőtt kiderült, hogy ő is keresztény. 10 év együtt dolgoznak, és nem is tudja róla, hogy keresztény. Mit tudnak rólad? A munkahelyedre. Ott, ahol laksz. Tudnak azt, hogy te keresztény vagy? Már csináltad azt, amit a Máté csinált. A Máté hívta őket találkozni Jézussal. Már mi valami formában kezdeményeztünk és hívtunk őket, hogy tudnak találkozni Jézussal? Az mit jelent? Mi nem tudunk úgy hívni őket, hogy van egy négy szem köz beszélgetés Jézussal. De mi tudunk hívni őket a mi otthonunkban. És akkor látnak, hogy mi hogyan éljünk, mint keresztények. Mi tudunk hívni őket ide a gyülekezetbe. Én azt mondom, hogy bármilyen gyülekezeti alkalommal, ahol tudnak látni, hogy milyen egy keresztény közösség. Azt mondom, hogy így tudnak látni Jézus bennünk. Csináljunk ezt. Látjuk azt, amit Máté látott. Hogy olyan fontos, hogy én találkoztam Jézussal, akkor muszáj ezt mondani az ismerőseimnek. Mert ha nem, meg fognak hallani Jézus Krisztus nélkül. És akkor ő hívta őket. Hoztam egy példát. Ez mi? Egy mágnes. Nem egy igazi. Akartam fölhívni a Mr. Gyula a héten, mert a Gyulának biztos van egy igazi otthon. de kimarat a lehetőséget, de mindenki látja, hogy ez egy mágnes. Ez a mágnes mit csinál? Vonza valaki. Jó, hoztam meg valamit. Ez mit szóra? Róla írtó. Én azt mondom, ha de ezt nyomom, akkor az a róla mit csinál? Minekül? Ő teljesen a másik irányba megy. Én azt mondom, hogy van egy probléma. Azt mondtok, hogy nem olyan minőségű, és nem mindegy a másik irányba. Elvileg az a célja. De én azt mondom, hogy a probléma, hogy mi, mint keresztények, sokszor olyan vagyunk, mint ez. Az ember talán hallja, hogy keresztény vagyunk, és akkor egyből utnak a másik irányba, egyből akarnak kerülni minket. Én az iskolában csinálom ezt a kérdőívet, amiről többen csinált a gyülekezetben is, és a héten beszéltem az egyik fiúval, ami éveken keresztül együtt futballozom vele. És mi kettőn mindig korábban érkezünk, mint a többiek, hogy most kedden, amikor találkozunk, akkor mondom, jó, akkor csináljunk ezt a kérdőívet. Tud segíteni engem. Csináltunk a kérdőíveket, nem tudtunk befejezni, és mondom, jó, akkor utána viszem a munkádra, és akkor tudunk folytatni a kocsiban. És befejeztünk a kérdőív a kocsiban, és utána fölszett egy olyan kérdés. Nem mondja, hogy te akart megkeríteni engem. De furcsa volt nekem ez a kérdés. Miért volt az benne? Hogy egy teljes védekezés, hogy ez nem kell. Milyen tapasztalata volt az ő életében keresztényekkel? Mi volt az benne, az, hogy a keresztények olyan vagyunk, mint ez? Fel kell tenni a kérdést. Ilyen vagyok? Ha igen, akkor hogyan tudok ilyen lenni? Én azt mondom, hogy ha mi olyan vagyunk, mint a fariseusok, akik mindig megítélünk, akik mindig azt mondjuk a másról, hogy az nem jó, az nem helyes, az nem jó, az nem helyes. Persze, vannak bűnök az életükben. De én azt érzem, hogy a probléma sokszor mi megítéljünk dolgokat az életükben, ami nem feltétlenül bűn. Van egy olyan gondolkodás a hitetlenem fejében, ha én csinálom valami, ami élvezett, a keresztény szerint az bűn. Óvatos kell lenni. Igen is határozott kell lenni, amikor a bűnről van szó, de szabadságot kell adni azok a keresztényeknek, ami esetleg valami, amit én nem csinálom, ami nem az én stílusom, de nem bűn. Én azt látom, hogy ez a probléma sokszor, hogy mi nem tudunk vonzani az embereket Krisztushoz. Mert mi egy olyan valamit létrehozunk, ami nem, amit Krisztus tervezett. Nézzünk tovább, a várhatóan a harmadik pont. A Jézus radikális tanítása. És így Jézus azt mondja, hogy ha van egy régi ruhadarra, ha mi akarunk javítani azt, és utána folytatja, ha van egy régi tömlő, akkor mi nem teszünk új bort a régi tömlőbe, mert az a régi tömlő nem rugalmas. És ha mi bele teszünk az új bort, ahogy a szoba dolgozik, akkor szétrepet. Jézus miről beszélt, amikor mondta ezt a példázatot? Én azt láttam, hogy ő azt mondta, hogy
az, ami eddig volt, az, amit ti eddig éltetek, az már a régi. Jön most egy új szövetség. Jön most a kegyelem. Óvatos kell lennünk így, mert Jézus nem mondta azt, hogy ő leszűrüli a törvényt, hanem ő azt mondja, hogy ő teljesíti. És én azt látom, hogy a fő probléma, amiről Jézus ellen beszél, az volt, hogy ezt az ószövetségi terv, amit Jézus hoz, amit Isten hozott létre, az emberek tönkretették. És őket olyan törvénykezés tették hozzá, olyan szabályokat tették hozzá, amit tönkretette. Az, ami történt ott a zsidó templomokban, a templomban, a zsinagógákban, az nem volt tetsző Istennek. Azok a törvények, hogy ezt kell csinálni. Nem szabad tovább, mint ezt sétálni egy varsinakon. Nem szabad ezt a munkat csinálni varsinakon. Nem szabad azt csinálni. A törvények. Oldalak és oldalak és oldalak. Mi az, ami szabad, és mi az, ami nem szabad. És Jézus azt mondta, hogy ezt a régi szemből ki kell dobni. És van egy új, a Krisztus teste. Az ember csatlakozik hozzá, a megszerés által, amikor megvallja a bűnt, amikor befogadja Jézus, és bekerül egy testbe, egy közösségbe. Ez az új szövetség. Vigyázzunk kell ezzel az igével. Én azt mondom, hogy a fölmondani való így, Jézus beszél a változás az ószövetség és az új szövetség között. Sajnálom, én ma hallottam olyan emberek, akik így értelmeznek ezt az igét, hogy beszélnek az egyházról. És azt mondanak, hogy vannak olyan történelmi egyházak, akik éveken keresztül ezt csinálták, és nincs életót, és ki kell hagyni ezeket, és kell kezdni újakat. Mert abban a régiban soha sem lesz élet, az olyan, mint a régi tömbben. Tavaly, amikor tanultam a teológián, az egyik könyv, amit olvastam a gyülekezet plantálásról, a szerzőr azt mondta, hogy az az ember, aki igazán jár Istennél, azt plantál új gyülekezeteket. Mert az új tömlőr kell, és ki kell dobni a régi. Ez az igény nem mondja ezt. Ez az igény nem mondja ezt. Ez az igény nem mondja azt, hogy csak az új gyülekezet a jó. És nem akarunk beleesni abba a hiba. Ugyanakkor igenis felhívja a figyelmet, ha egy gyülekezet nem megy a megfelelő úton. Ha a gyülekezet olyan lesz, mint egy merev, régi tömlőr, nem tud fogadni az újat. Én azt mondom, hogy a különbség így, hogy egy gyülekezet tud megújulni. Bármilyen gyülekezet. Azt kell látnunk, hogy egy másik világban éljük most, mint 150 évvel ezelőtt. Ha körülnézem, nincs olyan, aki 150 évvel ezelőtt élt. Van egy vagy kettő mi esetleg közel hozzá, de nincs olyan, aki 150 évvel ezelőtt él. De gondoljunk, hogy mi volt 150 évvel ezelőtt. Milyen jó lett volna lakni Budapesten. Kocsi nem volt. Gondolja, hogy milyen könnyű lenne. közlekedni itt a városban. De azt is igaz, hogy sok ember veres egy hátorról bejönni vasnap délőtt egy Isten tiszteletre, Gödről bejönni egy Isten tiszteletre, 150 évvel ezelőtt, az lehetetlen lett volna. Nem is beszélünk Érdről. A távolságok. Más volt az élet. Az, hogy mi bejönünk ide, mi fölkapcsolunk a világítást. 150 évvel ezelőtt volt világítás. Gázlámpa. Jó, de ilyen egyszerű innen. Telefon. 150 évvel ezelőtt az ember nem tudta telefonálni. Gondoljatok róla. Egy péntek este mit csináljuk? 150 évvel ezelőtt nem volt módi. Nem volt tévét. Ez csak 150 évvel ezelőtt volt. Gondolkodunk róla. Mennyire változott a világ. És ez mit mond nekünk, mint egyház? Változik a világ. Volt olyan helyzetek 150 évvel ezelőtt, ami egészen más, mint ma. Hogyan dolgozunk túl ezt? Tudunk-e használni egy irakvetítő, vagy egy projektor, egy Isten tiszteleten? 150 évvel ezelőtt nem csináltak azt. Akkor szabad nekünk? Én azt mondom, hogy amikor beszéljünk ilyen dolgokról, azt kell látni, hogy az üzenet az nem változik. Az üzenet az nem változik. Mi nem tudunk más hirdetni, mint Jézus Krisztus. Mi nem tudunk más hirdetni, mint az, hogy az üdvösség az egy kegyelmi ajándék. És az, hogy mi hit által fogadjuk ezt. Az a tény, az nem változik. Az üzenet nem változik. Az alap igazságok nem változnak. Azok a teológiai igazságok, amit mi ismerünk az ige által, azok nem változnak. De a módszereket, amit használjuk, azok változhatnak. Nem kötelező változni mindent, de látnunk kell, hogy az változhat. Ha szükség van rá, tudunk rugalmas lenni. És kész kell lennünk változni. Mondom még egy példa, ami nem annyira személyes is érint minket, de szerintem segít minket látni ezt. A héten beszéltem az egyik református lelkészismerősöm, és most készülnek felújítani a templomot. Mit gondoltok, mennyi lesz a költségvetés? 50 millió. A teljes felújítás. És ott beszélgettünk a lelkészi körben egy kicsit, és arról, hogy a 21. században milyen praktikus az a templom forma a gyülekezeti élethez. És azt láttunk, hogy nem igazán praktikus. Azt látunk, hogy amikor látunk itt Budapesten, ahol épül egy új templomot, egy teljesen új helyen, mint Gazdagrészen, vagy mint Békásmegyeren, vagy Kaposvásmegyeren, másképpen épül egy templom, mint egy régi templom. És akkor az volt a kérdés. Ha ott másképpen építnek egy templomot, miért? Mert a szükségek, ami van ma, az más, mint 150, 300 évvel amikor a legtöbb templom épült. És akkor az a kérdés, akkor 50 millió érdemes befekteni egy olyan épületbe, ami nem tölti be azt a funkció, ami kell az egyházban ma. Az az érdekes, hogy eddig nem láttam egy gyülekezetet, aki kész volt lebontani egy régi épület, fölépíteni egy praktikusabb újat. Tudom, hogy van sok minden, ami érinti ezt a kérdést. De gondolkozni kell. Azon azt, hogy mi nem vagyunk hajlandó változni. Nem csináljuk azt az egyik értelemben, hogy fenntartunk egy régi tömlőt, ami nem tud betölteni azt a funkció, ami kell ma. Ahogyan egyre idősebb egy ember, egyre merevebb. Látjunk ezt az ember csontjaival. Ha egy kis gyerek leesik, ami gyakran előfordul egy kis gyerekkel, úgy mondom, hogy százszor leesik, esetleg egyszer, egy százból eltörik egy csont. Valószínűleg ezért leesik, és csak egyszer törik el egy csont. De egy 80 éves ember leesik, és én azt mondom, hogy a száz alkalomból 80-szor eltörik egy csont. Miért? Mert minél idősebb az ember, minél merevebb a csontok. Egy kis csecsövőnek még rugalmasabb, majdnem tudjuk mondani, hogy a csontok. De én azt mondom, hogy ez nem csak igaz biológiailag. Ez igaz a gondolkodásunkban is. A fiatalabb ember ő teljesen nyitott egy rugalmas, hogy változunk. Minél idősebb az ember, annál nehezebb. Ez egy tény. Mi nem tudunk változni ezen, ilyenek vagyunk. De én azt mondom, hogy fontos, hogy mi veszünk tudomásba ezt. És látjuk azt, hogy ha mi idősebb leszünk, nehezebb rugalmas lenni. De látni kell azt, hogy az egyház változik. Amikor jön az új nemzedék, változni kell velük. Nem az üzenet, nem az alapigazságot, de a módszer. Jézus radikális volt. A reformáció radikális volt. Van egy új kép, ami megjelent egy 10 évvel ezelőtt, a színes új reformáció. Evangélikus lelkét írta ezt Németországban. És ő beszél arról, hogy szükség van, hogy legyen egy új reformáció az evangélikus egyházon belül Németországban. Szükség van arra, hogy mi készek legyünk radikális lenni, ahogyan Jézus radikális volt. Nem azért vagyunk radikális, mert ez egy népszerű dolog. Hanem azért vagyunk radikális, mert ez szükséges hogy tudunk elérni embereket az evangéliumban. Szeretnék kérni, hogy tovább gondolkozunk ezen. Hogy Isten mit vár tőlem? Én hogyan tudok radikális lenni? Lehetséges csak abban, hogy teljes szívvel kövessem őt. Lehetséges azzal, hogy ebben a hónapban én hívom vámszedőket és hasonlókat az én otthonomban és a gyülekezetünkben. Keresünk azt, hogy hogyan tudunk radikális lenni a mi hitünkben. Imádkozunk. Édes Atyunk, mindig jó figyelni Jézusra, látni azt, hogy ő hogyan élt, hogy ő mit tett, de különösen azt, hogy ő mit vár tőlünk. Ő hív, és ő azt mond nekünk, hogy kövess engem. Segíts minket, hogy tudunk igennel válaszolni. Hogy mi azt mondhatjuk neked, hogy igen, Uram, kész vagyok követni téged. Követlek bárhova, ahova vezetsz. Kérjünk, segíts minket látni azt, hogy mit várt tőlünk a változásokkal. Miben vagyunk túl merev? Miben kell változni? Mutasd meg nekünk. És különösen kérünk, hogy segíts minket, hogy tudunk követni a Máté példáját. Hogy tudunk hívni embereket, hogy találkozhatnak veled. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.